mindenkit ezen az adventi csendes napunkon. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen az alkalmon. És kezdjük is meg a csendes napunkat egy ének éneklésével. 245-ös számú ének az Eke énekeskönyvből az, amivel megkezdjük alkalmunkat. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemellem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó Uram, én a szolgád vagyok. Szolgád vagyok, szolgálód fia. Levetted rólam a bilincset. Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy hozzád fordulhatunk imádságban is. Köszönjük, hogy te meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Köszönjük, Urunk, ezt a Zsoltárt is, amiből elénk adtad a mai útmutatóbeli verset. Köszönjük ezt a bátorítást, hogy hozzád fordulhatunk, és te kiszabadítasz, megszabadítasz bennünket a nyomorúságból. És köszönjük neked, Urunk, hogyha már megtapasztalhattuk a te szabadításodat. Köszönjük, Urunk, hogyha már ráébredhettünk arra, hogy te vagy az, aki eljöttél értünk Jézus Krisztusban, és megváltottál bennünket ott a kereszten. És köszönjük, Urunk, hogy most is szólni szeretnél hozzánk. Köszönjük, hogy arra alkottál bennünket, hogy veled kapcsolatunk lehessen, és szeretnéd ezen a mai napon is ezt a kapcsolatot létrehozni, vagy megerősíteni. Urunk, te látod a mi állapotunkat, a mi szívünket, hogy hogy vagyunk itt. Te tudod, hogy kinek mire van szüksége, kérünk, hogy áldj meg bennünket. És köszönjük a testvéri közösséget, és köszönjük azt, hogy te, aki a semmiből megalkottad ezt a világot, kreativitást is adtál, és a délután folyamán együtt lehetünk a kézműves foglalkozásban is. Add, Urunk, hogy mindebben megtapasztalhassuk a te áldásodat. Kérünk, hogy szólj a te igéd által, kérünk, hogy szólj az énekek által, testvérek által, és kérünk, hogy hadd legyen áldás ezen a mai napon. Amen. Sok szeretettel köszöntöm tehát a testvéreket itt az adventi csendes napunkon, és külön köszöntöm Horváthegyi Ádám testvérünket, aki Salgótarjánból jött el közénk az Isten igéjét hirdetni. Nem ismeretlen neki ez a terep, hiszen mondhatni azt, hogy hazajött, mert Nyíregyházáról származik, így egy kicsit a családdal is együtt lehetnek, de most ezért jött, hogy ezen a csendes napon szolgáljon nekünk, és Isten igéjét hozza számunkra. Kíváncsian várjuk, hogy mit szól az Úr rajta keresztül, hogy mit kaphatunk ezen a mai napon az élő Istentől. És nagyon jó, hogy együtt lehetünk egy ilyen adventi csendes napon. Utoljára 2019-ben volt, amikor ilyen csendes nap keretében együtt lehettünk. Volt ilyen csendes délutánunk az elmúlt évben, de hát ez a Covid, ez keresztül húzott sok számítást az elmúlt időszakban, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy ennyien így együtt lehetünk az Isten színe előtt. És hát nem tudom, hogy vannak a testvérek, de én úgy vagyok vele, hogy még az augusztus 20 az, mintha most lett volna. Nem? Tehát ez az ősz, ez hova tűnt? Nem tudom. Tehát, hogy az ember, sok minden történt, tehát hogy azért, ha így tekintünk vissza, akkor valami volt itt, de tényleg azt élni meg az ember egyre inkább, hogy rohan ez az idő, szalad. És hát ugye ebben az igében is, ami most előttünk lesz majd, újra és újra előjön az, hogy eljön majd az idő. Eljön majd az idő. És hogy minek az ideje, meg hogy ez majd ugye az ige hirdetésben kibontakozik előttünk. És most majd énekelünk néhány éneket, készülve az ige hirdetésre. És az ige hirdetés előtti ének alatt pedig a gyermekeket majd szépen le lehet, vagy lehívják majd a szolgálók a gyermekfoglalkozásra. Úgyhogy szeretettel várunk minden gyermeket erre az alkalomra az alaksorban. És fönt pedig ugye az ige hirdetés hangzik majd. Utána tartunk egy kis kávészünetet, amikor lehet kávézni, teázni, beszélgetni. És azután pedig bizonyságtételekre lesz majd lehetőség. Tehát ezt fontoljuk meg, kérdezzük meg az Urat, így az énekek alatt, a szünet alatt, hogy szeretne szólni rajtunk keresztül, vagy mit szeretne továbbadni, hogyha esetleg nem is készültünk, lehet, hogy Isten indít bennünket. És ezután pedig a bizonyságtételek után egy ebéd keretében szeretnénk még együtt lenni. Olyan sokszor készítettünk már, amikor vittük, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor most is rántott húsos szendvicset fogunk enni. Úgyhogy erre készítsük majd a gyomrunkat. És utána pedig a kézműves foglalkozás következik az alaksorban. Nagy szeretettel készültek az asszonyok, gyülekezetünk munkatársai ezekkel a különféle dísznekkel, amiket elő lehet majd állítani, el lehet készíteni, és ez nem csak gyerekeknek szól. Lehet a gyerekekkel együtt, a felnőtteknek is részt venni ezekben a díszkészítésekben. Akkor most énekeljünk még énekeken a 27-es számú éneket, a sötétség szűnik, ez már kezdetű éneket énekeljünk.
Thank you. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy összegyűjtöttél bennünket itt azért, hogy te nevedben együtt legyünk. Igédet hallgassuk, együtt énekeljünk rólad, közösségben legyünk egymással, és leginkább veled. Te tudod, hogy hogyan érkeztünk ide, milyen gondolatokkal, milyen élethelyzetből jöttünk el hozzád, hogy veled legyünk. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy igédet befogadjuk, és add, hogy szent lelked világosítson meg mindannyiunkat, hogy lássuk meg, hogy mi az a bűn a életünkben, ami elválaszt a te szeretetettől, tőled, hogy lássuk meg magunkat valóságosan, és kérünk, hogy te vezess mindannyiunkat te hozzád, a világossághoz. Áld meg, Urunk, közös együttlétünket, áld meg életünket, ezt a mai napot. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amit erre a mai napra választottunk, úgy, amint azt megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének a 23. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Eljön majd az idő, így szól az Úr. Amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni, az Úr a mi igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Hadd mondjak el most egy életérzést, amit évekkel ezelőtt éreztem, történt velem. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, még a teológia megkezdése előtt, amikor kórházban dolgoztam segédápolóként, és közben készültem a felvételire, az Evangélikus Hittudomány Egyetemre. Hajnali 4:30, csörög az ébresztő. Megint fel kell kelnem. Semmi kedvem hozzá. A reggeli előkészületeket követően irány a klinika. Biciklizéshez már túl hideg van, busszal pedig nem annyira érdemes menni, mert gyalogosszerrel hamarabb ott vagyok. A focipálya az mindig jó támpont, ilyenkor tudom, hogy szedni kell a lábamat, gyorsabban kell mennem, hogy beérjek időre. Aztán beérek valahogy. Gyorsan átöltözöm, majd pedig kezdődik a műszakváltás. 5:45. Nyiladozó vagy éppen lecsukódni készülő szemek, fél komolyan figyelő tekintetek, olykor derült kacagások. Az éjszakai történéseknek az elmondása dióhéjban, majd pedig kezdődhet a nap, kezdődhet a munka. Megmondom őszintén testvéreknek, jelenlevőknek, hogy nem nagyon szerettem 10 évvel ezelőtt segédápolóként a pécsi szívklinikán dolgozni az első pár hónapban. az első pár hónapban. Idegennek éreztem magam, mindig csak az órát néztem, mikor fog már letelni az idő, aztán rájöttem, hogy nem érdemes nézni az időt, mert bizony az a 8 vagy 12 óra az nagyon sok. És hát ehhez még hozzá tartozott a kórházi alaphangulat, a versengés, a másik embernek a kibeszélése, a különböző pozíciókban levő közötti feszültség, a végkimerültségig tartó munkatempó, és hát oly sokszor igen a megbecsülés és a dicséretnek a hiánya is. Mindez nagyon gyakran idegességet, kapkodást és elégedetlenséget indukált az emberekben, és hát bennem is, mert hatással volt rám ez az egész helyzet. Mondhatom, hogyha őszinte vagyok, hogy az első pár hónap az tulajdonképpen kínszenvedés volt számomra. Aztán valami kezdett megváltozni. 3-4 hónap után. A reggeli felkelés gördülékenyebb lett, szinte már vártam a hajnali kelést, a hajnali órákat, hogy elinduljak. Vártam a többiekkel, a munkatársakkal, a betegekkel való találkozásokat. És bizony elmondhatom, hogy a kórházi alap légkört is már más szemszögből láttam. A munkatársak és a betegek megnyíltak előttem. Barátaim lettek. Eleinte nem értettem, hogy mi változott meg. Nem tudtam rájönni, hogy mi lehet a kulcsa annak, hogy hirtelen elkezdem szeretni azt, amit előtte nagyon nem szerettem. És aztán rájöttem utólag, mert egyre többet kérdeztek a hitemről. Egyre többet kérdeztek arról, hogy miért készülök teológiára. Hogy ki számomra Jézus Krisztus? Hogy ki maga Jézus? És hát magamnak is föltettem ezeket a kérdéseket egyre jobban, és azon vettem észre magam, hogy egy-egy ápolásnál, egy-egy fürdetésnél, vagy éppen EKG mérésnél akarva, akaratlanul bizonyságot tettem az Úr Jézusról. Utólag tudom ezt elmondani, hogy bizony, megmondom őszintén, hogy ez változtatta meg bennem az életérzést. Addig céltalannak éreztem magamat, nem találtam a helyemet, kínszenvedés volt, de aztán mihelyt az Úr Jézus elkezdett munkálkodni, és engedtem, hogy munkálkodjon, és láttam azokat a ragyogó szemeket, akik vágyakoznak arra, hogy talán csak egy jó szóval, egy odafigyeléssel, egy ige olvasással békességet vigyünk az életébe. Ez az volt az a kulcs, ami igazán megváltoztatta az én ottani életérzésemet. Igen, fogságként, kényszerként és nyomorúságként éltem meg az első pár hónapot. És nem azért, mert rémisztő lett volna a kórházi hangulat, hanem azért, mert nem találtam a helyemet. És aztán, mint a kötelékeimből felszabadítottak volna, szeretni kezdtem azt, amit az Isten akkor, abban a helyzetben, abban a 6 hónapban rám bízott. Kedves testvérek, felolvasott igénk a babiloni fogságban hangzik el. Izrael népe elfordult Istentől. És bizony ez kemény, nehéz idők voltak számukra. Krisztus előtt 6. századtól, amikor már sokakat deportáltak, akkor Citkiá király megtagadta az adó fizetést Babilonnak, és hát ezért bizony támadást indítottak Izrael ellen. És Jeremiás volt az a prófétam, aki Júda és Jeruzsálem fogságba vitelét nyomon követte. De tudjuk, hogy Jeremiás aztán beszélt a pusztulásról is. És előtte levő részben, hogyha megnézzük a ige szakaszunkat, akkor azt látjuk, hogy bizony ostorozta is Jeremiás a hűtlen és politikai, a hűtlen politikai és vallási vezetőket, prófétát is a hűtlen pásztorok ellen, és hát mindezért Jeremiást száműzték, megalázták, tulajdonképpen el akarták hallgattatni. De, és itt jön a de Isten ezt nem engedte. Isten közbeszólt, és nem engedte, hogy a nép vezetői hanyagul, hűtlenül végezzék a feladatukat, és Isten mindent megtett azért, hogy bizony az ígéret beteljesedjék, és a küldetésüket véghez tudják vinni. Nagyon nehéz időszak volt ez Izrael népének az életében. És a jövő talán még homályos is volt számukra, nem volt minden egyértelmű, nem volt minden tiszta, amikor megszólal Istennek az ígérete. Eljön majd az idő, ami a mottója is ennek a mai napnak. Eljön majd az idő, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Eljön majd az idő, bölcs uralkodás, igazság szerint való eljárás. Micsoda fordulat, micsoda kontraszt ez, hogy a kiszolgáltatott helyzetben, a nyomorúságban felszólal a remény hangja. Nekünk ezt lehet, hogy nehéz elképzelni, hogy mit is élhettek át ott az emberek. De bizonyára nagyon erős volt a kontraszt, amikor utána folytatódik az igény, hogy az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él. Egy fogságban levő meggyötört nép hallja az ígéretet, hallja a szabadulásnak a reményét, hogy bizony szabadok lesztek, bizony valami jó vár rátok. Pontosan nem tudhatjuk, hogy milyen érzés volt ez az ottani emberekben, amikor ezt meghallották. De talán el tudjuk képzelni a mai világunkban azt, hogy amikor megszólal a remény hangja, akkor mit élhetnek át emberek, és mit élhetünk mi is át magunkban. Mert ez az ige, kedves testvérek, rólunk szól. Ez az ige ma hozzánk szól, itt és most, itt a nyírtelki evangélikus templomban. Hozzánk szól, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, ma is vannak nyomorúságok. Hogyha körbenézzünk a világban, először globálisan, aztán majd lokálisan is, akkor látjuk azt, hogy igen, a közelben, távolban háborúk vannak. Emberi gonoszságok, az emberi gonoszság uralkodik a világban. És hát kérdésként merül föl, hogy tudunk-e ebben a helyzetben mi is, itt, akik itt vagyunk, akik ma élünk a 21. században, tudunk-e reménységgel nézni a jövőre? Hogy eljön majd az idő, amikor igazság, bölcs uralkodás, tisztaság lesz. Nagyon nehéz ezt elképzelni. Nagyon nehéz ezt elképzelni, mert valahogy nem ezt érezzük. Valahogy nem ez van benne, úgy általánosságban véve, globálisan az életben, a világban. És meglátjuk-e azt, hogy bizony, amikor ilyen nehézségek vannak, amikor azt látjuk, hogy országok dőlnek össze, intézmények szűnnek meg, akkor nem másról van szó, mint arról, hogy bizony az emberi mulasztások, az embernek az Istentől való eltávolodása indukálja ezeket a negatív dolgokat, ezeket az élethelyzeteket. Hogy valójában az ember, valójában mi, valójában a bennünk levő bűn az, ami szétrombolja a világot, szétrombolja az emberi kapcsolatainkat, és mélyre visz bennünket. Eljön majd az idő. Látjuk, hogy mennyi elégedetlenkedés van manapság is. Igen, érdekes, hogy advent kezdődik, és feltehetjük a kérdést, hogy vajon milyen lesz az adventünk. Amikor folyamatosan arról hallunk, hogy az energiárak emelkednek, amikor ezt nem csak halljuk, hanem tapasztaljuk is, amikor bizonytalanná válnak munkahelyek, amikor az élelmiszer áraknak a drasztikus emelkedése, hát bizony tágra tett szemeket ad mindannyiunk számára, amikor elmegyünk vásárolni, amikor oly nagy a bizonytalanság, amikor lehet, hogy folytatódni fognak a sztrájkok is, még ki tudja, mi lesz ebben az adventben. Milyen lesz ez az advent kérdésként merül fel, és vajon mi az, ami meg fogja határozni a mi életünket. Kedves testvérek, globálisan kezdtem, hogy bizony a világban dúló folyamatok, a politika és az egyéb dolgok, azok meghatározzák az életünket, de nem biztos, hogy ennyire kívülről kell szemlélni a dolgokat. És nem csak a látványos, testi, lelki válságokra gondolhatunk, hanem talán elegendő, és megértjük az igét, és Istennek aztán a munkálkodását a saját életünkben, hogyha egyszerűen szűkebb értelemben gondolkodunk. Hogyha a mi saját testi, lelki válságunkra gondolunk. Hogyha a mi saját babiloni fogságunkra gondolunk. Mert igazából itt, ebben az igében már láthatjuk, hogy igazából rólam van szó, rólunk van szó. Igen, én vagyok fogságban, mi vagyunk fogságban. És én kerültem távol el Istentől, mi kerültünk távol el Istentől. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Lehet, hogy volt az életünkben egy megtérés, élmény, volt egy változás, de aztán ezt újra és újra követnie kell a megszentelődésnek, az újjászületésnek, mint az Úristen munkál ki az életünkben. És aztán napról napra újra jönnek nehézségek, újra jönnek botlások. És rájövök, mert ha az Isten igét olvasom, akkor rájövök arra, hogy újra és újra szükségem van arra, hogy Isten kegyelméből táplálkozzam. Rájövök, hogy talán valami nincs rendben. Talán kiegyensúlyozatlan, békétlen az életem. Talán másokkal haragban vagyok. És aztán ez egy ideig lehet, hogy zavar. De aztán oly sokszor úgy vagyunk vele, hogy megszokom, hogy megszokjuk. Talán át is alakul az életrendem. Elzárkózom másoktól. Nem érdekel semmi, nem érdekel senki. El vagyok valahogy, érdekélek. Egyik napról a másikra. Talán meg is vannak az örömeim, a sikerélményeim, és talán anyagilag is az Isten támogat, és anyagilag is jól érzem magam. Talán vannak céljaim is, vagy büszke vagyok arra, amit elértem. De aztán, ha igazán magamban nézek, akkor láthatom, hogy Jézus Krisztus nélkül üres az életem. Mert bizony ezek csak idéglenes és felületes muníciók. És aztán rájövök, hogy Jézus Krisztus nélkül nem vagyok boldog. Könnyen beleeshetünk abba az állapotba, mint amiben Izrael népe is beleesett. Fogság alatt a nép nagy része már szinte beleélte magát a babiloni viszonyokba. Elsajátította az ottani szokásokat, és így részben bele is olvadtak a pogányok szokásai közé. Ráadásul még tudjuk, hogy néhányan meg is gazdagodtak. Nagyon sokan megszokták az Isten nélküli állapotot, és saját bűneik megködözötteivé váltak. Erre talán jó példa lehet az állatkerti állatoknak az élete. Hogyha egy állatkertben születik, akkor sokkal nehezebben tud alkalmazkodni a vadonban. És hát most itt Nyíregyháza mellett az ember óvatosan beszél az állatkertekről, mert nyilván az állatokat nagyon jól tartják itt a nyíregyházi állatkertben is, és szépen gondozzák őket, de bizony, hogyha egy állatkertben nevelt állatot elvinnénk a vadonba, akkor már nem tudna ott felszabadultan élni. Akkor már ott nem tudna azzal a szabadsággal bírni, amit a vadonban levő társai megszoktak. Mert megszokta a bezártságot, a megkötözöttséget, megszokta azt az állapot, azt a szűk állapotot, amit neki az állatkertben biztosítanak. És úgy, ahogyan az állatkertben is az állatok megszokják a bezártságot, a fogvatartás érzését, és nehezen szoknak vissza az eredeti természetes állapotukba, úgy bizony, mi is hajlamosak vagyunk megszokni a megkötözöttségeinket, megszokni a bűneinket, megszokni a függőségeinket. Jeremiás próféta mondja szintén, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. Igen, ebből az állapotból van kiút, de nem a saját eszünk által, nem a saját bátorságunk által, nem a saját tehetségünk által, hanem egyedül Isten kegyelméből. És Jeremiás is arról prófétál, hogy hazatérhetünk. Hazatérhetünk talán úgy, ahogyan az állat is hazatérhetne a vadonba, és ott szabadon élhetne, mi is hazatérhetünk az eredetibe, az eredeti állapotba. Nem visszatérésről, hanem hazatérésről beszél az igény. És felszólal a remény hangja, hogy még ebben a lehetetlennek tűnő helyzetben is van kiút. Akkor, amikor már senki sem várná. És Istennek a hűsége abban mutatkozik meg, hogy bizony az új sar érkezését ígéri. Jézus Krisztus. És nekünk is őt ígéri, akik itt vagyunk most ebben a templomban, összegyűltünk testvéri közösségben. Jézus Krisztus ígéri nekünk is. Eljön majd az idő. Eljön majd az idő. Ma advent első vasárnapja előtt vagyunk. Sokunknak a várakozás, a karácsonyt megelőző felkészülés jut eszünkbe talán az advent szóról. Azonban nyilván a testvérek is már hallhatták és tudhatják, hogy az advent a sokkal többről szól, sokkal mélyebb tartalommal bír. Az Adventus Domini szókapcsolatból az Úr eljövetelét jelenti, háromféle értelemben szoktunk erről beszélni, Jézusnak a születéséről, az inkarnációról, amikor az Isten testé lett, majd Jézusnak a második visszajöveteléről, ami majd a jövőben lesz, amikor majd mindannyiunknak meg kell állni az ő ítélő széke előtt. És a harmadik, az pedig az, amikor Jézus Krisztus ma, itt és most, a Földön, az életünkben bejöhet, be szeretne jönni. Akkor, amikor Jézus itt és most szeretne a te életednek a részévé válni. Dietrich Bonhoeffer így fogalmazza meg az advent üzenetét. Mindig adventben élünk. Mindig várjuk, hogy eljöjjön a Messiás. A Messiás eljött. De teljes szemmel még nem látható. Még nem látható teljesen a lelkünkben, még nem látható teljesen az egész emberiségben. És ez azt jelenti, hogy ahogyan Krisztus a júdeai Betlehemben tesz szerint megszületett, úgy kell a lélek szerint megszületnie mindannyiunk lelkében is. Keresztény gyülekezet, kedves filadelfiai gyülekezet, eljön majd az idő. De mondhatjuk úgy is, hogy itt van az idő. Jézus Krisztus itt van közöttünk, és folyamatosan érkezik hozzánk. És ő a saját maga egyszerűségében szeretne bevonulni az életedbe. Holnapi nap lesz majd az egyik lekció, amikor Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ez egy adventi lekció, ige, tulajdonképpen nagyon kapcsolódik az adventi időszakhoz is, hogy Jézus be szeretne vonulni a te életedbe is. És lehet, hogy megszokjuk a mi zárt világunkat, és nehezen nyitunk az új fele, nehezen engedjük, hogy életünkbe beleszóljanak, azonban az élettel teli változás az csak Jézus befogadásával történhet. Láthatjuk, hogy mennyi igazságtalan lépés van ebben a világban, mennyire kizsákmányoló ez a világ, mennyire erőszakos ez a világ, amiben élünk. De Jézus pont ezeknek az ellenkezőjét ígéri nekünk. És bár mindez majd a mennyei örök életben fog teljessé válni, ha őszintén hiszünk az Úr Jézusban, hogy a teljes életünket rá merjük bízni, akkor bizony ez az idő már most itt van. Már most eljön az idő. Már most itt a Földön elkezdődhet az örök élet, ami aztán majd ki fog bontakozni csodálatosan. Jeremiás próféta, kedves testvérek, a szabadulást hirdette meg. És akkor ez jelentette az eljövendőre való várakozást. Hisz a fogságot úgy érték meg az emberek, hogy Isten elhagyta őket. És mi is hányszor vagyunk így, hogyha valami negatív történik az életünkben, akkor egyben mondjuk, hogy hol van az Isten, miért nincs itt? Én imádkoztam, én kiimádkoztam, miért nem történik velem valami jó? Kedves testvérek, Isten ott volt a néppel akkor is. Ott volt a keserű, nehéz helyzetben. És kérdés az, hogy ezeket a keserű, nehéz helyzeteket hogyan tudjuk megélni. Fogságról beszélünk, többfajta lelki fogság, testi lelki fogság is előttünk lehet. Talán most otthonról jövök, a gyermekszobámban voltam, emlékszem, amikor még szobafogságra kellett mennem. Ez is egy fogságnak egyfajta életérzése, amikor az ember nem mehet ki, vagy nem nézhet éppen tévét. De ilyen lehet az, amikor ráeszpírünk arra, hogy nem vagyunk a magunk urai, amikor a szenvedélyeink, a függőségeink, a görcsös szokásaink, azok fogva tartanak bennünket, és itt mindenki gondolhat a saját maga szenvedélyére, függőségére. Nem szeretnék példákat mondani, talán mindenki tudja azt, hogy mi az, ami sok az életében, ami elveszi a figyelmet Jézus Krisztusról. Vagy éppen amikor egy erős, akaratú ember elnyom bennünket, ez is lehet egy fogság, akár munkahelyen, akár családban, akár gyülekezetben. Fogságról, sokfajta fogságról beszélünk. És Jézus Krisztus is számos esetben az embert a saját fogságából szabadította ki. Megszabadította a megszállott némát, vagy a két gadarai megszállottat, vagy a samáriai asszonyt, és még sokan másokat. Mert erre Jézus Krisztus képes. És igen, itt vagyunk adventben, amikor várjuk az eljövendőt, amikor kicsit elcsendesedünk, és talán jobban elgondolkodhatunk azon, hogy hogy állok az életbe, hol állok az életben. És igen, gondolhatunk arra, hogy Jézus megszabadította az embereket a bűneikből, a tisztátalanokat, a bénákat, a vakokat, a különböző megkötözöttségeikből. De itt most rólunk van szó. És rólad van szó, kedves testvérem, hogy Isten miből szeretne téged megszabadítani. Mi az a káros gondolat, mi az a káros dolog, ami elválaszt az ő szeretetétől. És igen, nem kell feltétlen drasztikus dolgokra gondolni, vagy olyan drasztikus dolgokra, amit a világ tár elénk. Elég, ha csak egy hétköznapi pillanatot nézünk. Számomra ilyen volt, ami egészen hétköznapi, a szívklinikára való menetel, az ottani munkának a megélése. Fogságként éltem meg. És ma is nagyon sok mindent fogságként élhetnék meg, hogyha maga Jézus Krisztus nem szabadítana meg újból és újból a saját gondolataimból. És mindent tulajdonképpen fogságként élhetünk meg, akkor, hogyha nincs ott maga az Úr Jézus az életünkben. És olyan jó az, amikor engedjük, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk. Amikor rájövünk, hogy ez nem én tettem. Amikor rájövünk a csodákra. Amikor rájövünk arra, hogy bizony az ige, és bizony Jézus Krisztusnak a szabadító kegyelme képes megváltoztatni emberi kapcsolatokat. Képes megváltoztatni talán a családomhoz, a gyermekemhez, a szüleimhez, vagy a munkahelyemhez való viszonyomat. És rájövök arra, hogy ha az ő gyermeke vagyok, akkor bizony, ott, ahol munkálkodok, ott, ahol vagyok, az Isten fel szeretne használni engem. És hogyha ez a kettő találkozik, hogy végzem a dolgomat, végzem a munkámat, megkeresem a kenyeret a hétköznapokra, de egyben missziói lelkülettel tudok mindezekben részt venni Istennek a missziói munkájában, akkor feloldódnak ezek a megkötözöttségek. Mert rájövök arra, hogy Jézus Krisztus munkálkodik bennem. Akkor rájövök arra, hogy mik azok az emberi gyarróságok, mik azok a bűnök, amik egyre és egyre mélyebbre visznek. Advent első vasárnapjának egyik heti igéje, Zakariás prófétától így hangzik, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. A király érkezik hozzánk. Milyen csodálatos ez. Ő jön. Kérdés az, hogy mi kinyitjuk-e a szívünket előtte. Adventnek a kezdetén készüljünk hát föl lelkileg mindannyian a megváltó érkezésére. Talán most végig gondolhatjuk életünket még jobban újra. Bűnbánatot tarthatunk. És Jézus Krisztus elé tehetjük mindazt, ami meggátol minket a vele való személyes kapcsolatban. Hogy teljes életet éljünk, és nap mint nap megtapasztaljuk Urunk szeretetét. Ő segíteni akar. Ő megmenteni akar. Megtérésre és megszentelődésre hív. Bízzuk hát rá magunkat. És ha kell, akkor engedjünk igényeinkből. Engedjük, hogy formáljon minket, mert ő bizony a legjobbat szeretné nekünk adni. Önmagát már most, de valójában örökkön, örökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te igéden keresztül tanítasz bennünket. Megmutatod azt, hogy hogyan cselekedtél bizonyos korszakokban az emberek életében. És köszönjük, Urunk, hogy ez nem csak egy történelem könyv, hanem ma is ugyanúgy cselekszel a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. És köszönjük, hogy eléd tárhatjuk minden örömünket, de a gyengeségeinket, bűneinket is. Mert Te foglalkozni szeretnél velünk. Mert Te meg szeretnél minket szabadítani kötelékeinkből. Mert Te be akarod kötözni a mi sebeinket. Szabadíts meg minket, Urunk, mert akkor megszabadulunk. És kérünk, Urunk, hogy mindez az életünkben öröm legyen. Örömmel tudjuk a szabadulást hirdetni másoknak is. Öröm legyen ez számunkra, és így adj nekünk békességet, szeretetet, áldásaidat abban az élethelyzetben, ahol éppen vagyunk. Amen.
Thank you.
Köszönjük szépen Ádámnak a szolgálatát, és tényleg ez van, hogy azt már talán mindenki belátja, hogy valami nem stimmel ezzel a világgal, tehát baj van, globálisan is, aztán az jó, hogyha az ember észreveszi azt is, hogy baj van lokálisan is, az én életemben is, aztán kérdés az, hogy amikor ezekre a problémákra megoldást keresünk, vagy választ a kérdésekre, akkor elfogadjuk-e azt, amit a Biblia mond? Hogy itt a baj az a bűn, hogy az Istentől elszakadtunk, és ebből fakadnak ezek a problémák, ezek a bajok, és elfogadjuk-e azt a megoldást, amit nyújt az Úr, ahogy hallhattuk most az ige hirdetésben is, hogy Jézus Krisztusra van szükségünk. És én pont a mai nap egy ilyen igét kaptam, Joel 3:5-ből, hogy de megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Hát ki lehet ezt próbálni? Mert lehet, hogy valaki úgy van ezzel, hogy hát én ezt még nem értem meg, ez olyan furcsa nekem, de ki lehet próbálni? És azt mondja az ige, hogy megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét. És remélem, hogy kapott mindenki ilyen igéslapot a bejáratnál. Lehet, hogy nem ilyet, hanem a másik félét, ami barna színű. Hogyha esetleg nem, akkor ezt jelezzék a testvérek. És azt is szeretném hirdetni, hogy ilyen két lapos jövő évi naptár is van már, ott kirakva az asztalokra, tehát lehet abból is vinni bátran. Éljünk ezzel a lehetőséggel, igék vannak rajta, és olyan jó, hogyha ott van ez a falunkon, vagy tudunk adni a barátunknak, rokonunknak, és ott van a falán, és az ige emlékeztetheti őt az Úr szabadítására arra, hogy Istennek terve van vele. Akkor most az csendes napunk folytatásaként énekelünk most még egy éneket, és utána pedig egy kávé-te a szünetre lesz lehetőség. Itt az előtérben, meg a kettes teremnek szoktuk emlegetni a másik nagy termet, ott lehet akkor ezt a szünetet eltölteni. És utána pedig egy fél óra múlva majd körülbelül összegyülekezünk a bizonyságtételekre. Jó? Tehát akkor most egy ének, és utána pedig a szünet következik. És az ének pedig a 164-es számú ének.